Folytatjuk a beszélgetést dr. Pickó Katalin pszichiáterrel, párkapcsolati mentorral, és az előbb ott hagytuk el, hogy mik azok a dolgok, amik távolra löknek egymástól bennünket, nyilván itt a párkapcsolatokról van szó. Tehát, hogy itt kicsit belekezdtünk, és igazából ez ugye köthető a Szeretett Kert című könyvhöz is, illetve hogy abban erről van szó, de mik azok a dolgok, amik ténylegesen távol lögdösnek bennünket egymástól?
Igen. Tehát ugye az előbb arról beszéltünk, hogy ha nincs egyfajta kölcsönösség egyensúly a kapcsolatban, tehát van egy aláfölé rendeltség, akkor hosszú távon mindenképpen az, aki alárendelődik, gyűjti magában a negatív érzéseit, és előbb-utóbb az ki fog robbanni a kapcsolatban. Aki alárendelődik, az nem kap magáról egy pozitív, beszéltünk a tükörképről, tehát én akkor nem élem meg pozitívan magam, hogyha én folyton el vagyok nyomva. Tehát nem leszek jóban azzal, akivé válok én a kapcsolatban, és az előbb-utóbb visszaüt. Egyébként három szokásos forgatókönyv van olyankor, hogyha valaki mondjuk így hosszantartóan alárendelődik. Az első például az, hogy egyszer csak vált, ez a legpozitívabb, fölveszi a kesztyűt, és elkezd kiállni magáért, mindenféle keresztül tanfolyamra, asszertivitásra, erőszakmentes kommunikációra, és felébred. Ez a legpozitívabb. Felébred, és elkezd változni, csak nem biztos, hogy a kapcsolat kibírja. Ha valaki megszokta, hogy mert egy olyan párja volt, aki mindig mindent megcsinált, és alávetette magát, akkor nem biztos, hogy ezt a fajta fejlődést, ezt nagyon súlyos konfliktusok árán meg lehet menteni. A második forgatókönyv, ami szintén gyakori, hogy keres magának egy másik tükröt. Keres magának egy másik kapcsolatot, és egyébként, ha valami szétszedi a kapcsolatot, akkor az az őszintétlenség, a hazugságok falat építenek köztünk, megölik az intimitást. És a harmadik forgatókönyv pedig az, hogy hát előbb-utóbb a teste fog fellázadni.
Az a legrosszabb, gondolom. Kivártuk azt, hogy már igazán már semmi nem elég, semmilyen jelekre már nem vagyunk reaktívak, és akkor egyszer csak nyilván. Igen. A legrosszabb forgatókönyv az, amikor nyilván valaki feldobja miatt a bakancsot. Igen. Tehát, hogy ez így.
És, hát, ha
és ez létezik az... ilyen.
Hát nagyon sokszor, abszolút. Valaki annyi mindent nyel le, hogy már a teste lázad fel.
Lehet egyébként egy életen át nyelni ennyi mindent? Tehát mondjuk nyilván ez a minőségétől is függ
úgy,
annak,
hogy
mit nyerünk.
Úgy, hogy ne legyen valami következménye, úgy nem. Tehát ott tényleg a testünk kezd el jelezni. Ebbe most messzire vezetne, hogyha elkezdenénk azt fejtegetni, amiben én nagyon hiszek, és én nagyon szeretem Máté Gábornak a szemléletmódját, hogy az érzéseink azok hatnak, a gondolataink a saját anyagi világunkra. Tehát, hogyha valaki folyton aláveti magát, hogyha nem tudom a hiteles énemet megélni, akkor ott előbb-utóbb valamilyen testi tünet fog jelentkezni. Na, de szóval visszatérve arra, tehát így összefoglalva, hogy alássa a kapcsolatot, a közelséget, az, hogyha nem vagyunk őszinték, a hazugságok falakat emelnek, az, hogyha nincs kölcsönösség, nincs egyensúly, hogyha valamilyen alapvető szükségletünk nem elégül ki a kapcsolatban, és ilyen szükségletünk az is, hogy milyen tükröt kapunk egymástól, tehát az elismerés, a támogatás, az elfogadás nagyon fontos szükségletünk. És van...
Bocsánat, ugyanide, csak egy kérdést engedj meg. Van arra egy megfelelő kifejezési mód, hogy én mit szeretnék hallani? Tehát most nyilván egy társ, egy partner azt fogja mondani, amit ő érez, de nem biztos, hogy jól teszi, tehát lehet, hogy ő a legjobb szándékával próbál visszajelezni és mondjuk dicsérni, vagy próbálja dicsérni a másikat, de lehet, hogy ennek a másiknak teljesen másfajta dicséretre, vagy másfajta visszajelzésre van szüksége.
Megérkeztünk a szeretett nyelvekhez.
Igen,
és hogy valaki maximálisan kimutatja azzal, hogy mit tudom én naponta elmosogat, de a másiknak szavakra lenne szüksége. Lehet, hogy szavakat kap, de ő pedig, nem tudom, az ölelésre és a testi érintésre vágyik. Úgyhogy igen, és hát a szavak szintjén sem mindegy, hogy mit mondunk egymásnak. Így azt elmondhatom, hogy szerintem a kultúránkban két dolgot nagyon nehezen tudunk megtenni. szavakkal kifejezni, az egyik az együttérzésünk, a másik éppen az elismerés. Uh-huh. Tehát úgy ismerjük el a másikat, hogy azt mondom, hogy hú, de ügyes vagy. Hogy te milyen okos vagy. Mit csinálunk? Minősítünk. Uh-huh. Igaz ugyan, hogy ezek pozitív minősítések, de mégiscsak, amikor én megmondom, hogy te milyen vagy, még ha pozitívan is, akkor én mondom meg, hogy te milyen vagy. Tehát mégiscsak egy picit fölé helyezem magam a másik fölé. Másrészt pedig ez azt jelenti, hogy most ilyen vagy, és én ilyennek látlak, de lehet, hogy holnap majd nem ilyen leszel. Szóval, hogy ennek van egy veszélye.
De akkor az ügyes vagy ott, azt mivel lehet kiváltani például?
Hát például elmondom, hogy mit csinált a másik. Esetleg meg is kérdezem, hogy hogy sikerült. Kifejezem azt, hogy mennyire örülök neki. Kifejezem azt, hogy közben, miközben ő ezt megcsinálta, én mit élek meg.
Ez bennem mit okozott, aha.
Bennem mit okozott, és mondjuk elmondom neki, hogy és egyébként ez nekem miért fontos. Erre egy nagyon-nagyon jó példát mondott Marsha Rosenberg, és ezt hadd mondjam el, mert rögtön érthetővé válik. Oda ment hozzá egy nő egy előadás után, és azt mondta, hogy zseniális vagy, intelligens vagy. Tehát ezek a pozitív minősítések. Azt mondta neki, hogy ne haragudj, nekem ez nem segít. Mit csináltam konkrétan, amitől te ezt gondolod rólam? És akkor azt mondta, elővette a füzetét, és megmutatta, hogy ezt meg ezt mondtad az előadásodban. És milyen érzés ez neked? Megkönnyebbültem. Aha. Úgy érzem, hogy reményteli lettem. És miért? Milyen szükségleted elégítettem ki ezzel? Soha nem tudtam a fiamhoz kapcsolódni, és most segítettél. És ez mennyire más, hogy hangzik, hogy azt mondom, hogy zseniális vagy, szuper vagy, frappáns vagy, vagy pedig azt mondom, hogy figyelj, ez a két mondat, amit mondtál, ettől megkönnyebbültem, reményteli lettem, mert nem tudtam kapcsolódni a gyerekemhez, és segítettél vele.
Picit térjünk,
igen.
De ez egy nagyon fontos példa volt, meg igazából ugyanide még van egy kérdés, mert engem az érdekelt leginkább, nem az, hogy mivel tudjuk dicsérni, hogyan tudunk jól dicsérni, mert az is nagyon-nagyon fontos, de hogyan tudom én azt kérni? Tehát ugye nagyon sokszor nem tudunk kérni, nem tudjuk az igényeinket jól elmondani, és hogy például az, hogy nekem milyen jellegű dicséretre van szükség, az ilyen hülyén hangzik, azt így nem mondjuk, de például hogyan tudom ezt a partneremnek a tudtára hozni, hogy nekem igazából pont egy olyan dicséretre, vagy olyan szeretett nyelvre van szükségem, ami nem tudom, ezt, meg ezt, meg ezt sorolja fel, és nem pedig azt, hogy te mit gondolsz rólam, vagy hogy mi a véleményed.
Kicsit átvezetem ezt arra, hogy már így egy közeledünk az önmagunkhoz fűződő kapcsolathoz is.
De még lesz egy kérdésem az előtt.
Egyáltalán föl kéne ismerni, hogy én mit szeretnék.
Na ez az.
Sokszor se ismerjük, hogy én mit szeretnék. Tehát nem csak azzal van a baj, hogy nehezen kérünk, ez így van, de azt sem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk. Nem sokszor az érzéseinket se tudjuk megfogalmazni, vagy nagyon nehezen. Tehát, hogy egyáltalán mit is érzek, ezek az érzések honnan jönnek? Azt hiszük, hogy az érzéseinket a másik ember okozza, persze, hogy bűnös vagyok, mert te, miközben az érzéseink valódi gyökere az a szükségletünk. Azért vagyok dühös, mert fontos lenne nekem a támogatásod. Nem azért, mert nem mosogattál el, hanem mert szeretném érezni, megélni a támogatásodat. És a kérésben meg van még egy, hogy jól tudjak kérni, nem elég azt mondani, hogy nekem fontos lenne a támogatásod, mert ez túl általános. A kérést akkor tudja a másik megcsinálni, hogyha az konkrét és megcselekedhető. Tehát, hogy olyat kérjünk, olyasmit kérjünk, egyrészt ismerjen fel, hogy mit is szeretnék, miből van hiányom, milyen változást szeretnék, és mondjak rá egy konkrét példát, legyen ez minél konkrétabb, mert a másiknak annál könnyebb lesz, hogy ezt valóban megadja.
És akkor még mielőtt rámegyünk erre az önismeretre, önmagunk megszeretésére, egy olyan kérdés még engedj meg, ugye, hogyha az van, hogy egy párkapcsolaton belül kiderülnek olyan feszültségek, vagy olyan ellentmondások, amik miatt nem működik a párkapcsolat tovább, és mondjuk abban sikerül kilépni. Belekezdünk majd egyszer egy újabb párkapcsolatba. Mi az a módszer, vagy garancia, ami mentén nem fogom ugyanazokat a hibákat elkövetni? Mikor tudom megújítani, vagy mikor tudok úgy megújulni? Mire kell figyelnem ahhoz, hogy ne fussak bele ugyanazokba a körökbe, ugyanazokba a falakba?
Hát ez nehéz akkor, hogyha ez annak a kérdése, hogy valakinek van-e, úgy hívják a pszichológiában, hogy önreflexiója, mennyire lát rá saját magára. Tehát, hogy szoktam-e gondolkozni azon, hogy én magam hogy működök? Szoktam-e azon gondolkozni, hogy vajon hogy viselkedek egy helyzetbe, hogy reagálok, akármit hoztam otthonról? Vagy szoktam-e így mélázni egy kicsit azon, hogy milyen érzés van bennem, vagy mi lehet ennek az érzésnek a gyökere? Tehát ilyen fajta önismereti gondolkodás nélkül így nem nagyon fogunk változni. A változás első lépése, vagy alapfeltétele az, hogy egy picit valaki elkezdjen elgondolkozni a saját reakcióin, a saját működésmódján. Ehhez pedig saját magunkkal kell időt tölteni, ami már a következő résznek az első pontja.
Na, kivele?
Igen. És akkor van egy ilyen átvezetés, ami szerintem nagyon fontos. James Hollis mondta, akinek van egy nagyon szép könyve a párkapcsolatokról, Édenterv, hogy minden kapcsolatunk minősége egyenes arányban van azzal, hogy önmagunkkal milyen viszonyban vagyunk. Tehát ha valaki változtatni akar, akkor először a saját magához tűződő viszonyon jó, hogyha változtat. És hogy viszonyulok magamhoz, hát ezen el lehet gondolkozni, mennyire vagyok jóban magammal. Mennyire is
hogy derül ki, saját magamat. Hogy jóban vagyok-e magammal?
Mindenki tegye föl magának a kérdést, hogy mondjuk mi az az első 5 szó, ami magammal kapcsolatban eszembe jut. Milyen vagyok én? Mennyire tudok egyedül lenni? Mennyire élvezem a saját magam társaságát? Mennyire hiszek magamban? Mennyire van a fejemben, tehát abban gondolkozom, hogy mondjuk van egy célom, hogy úgy is, vagy hogy úgyse. Milyen érzés tényleg itt saját magammal lenni?
Ezt hogy lehet egyébként elérni jól? Tehát hogy lehet csak az egyedül léttel?
Hát ahhoz, hogy saját magammal fűződő viszonyról egy kicsit gondolkozzak, ahhoz elsősorban az egyedül léttel, de például azon is nagyon érdekes elgondolkozni, és saját magammal való viszonyra visszautal, hogy látok másokat. Mert hogyha másokkal nagyon kritikus vagyok, hogyha nagyon sok ítélet születik a fejemben, ez ilyen, ez olyan, állandóan belemegyek rivalizálós helyzetekbe, mindig hasonlítgatom, méricskélem a másikhoz képest magam, akkor ez azt jelenti, hogy valójában az önmagamhoz fűződő viszonyon kéne változtatni. Saját magammal nem vagyok jóban, mert ha állandóan ítélkezek kifelé, az általában abból születik, hogy bennem van belül valami olyan árnyékos terület, amit nem tudok elfogadni, és ezt kivetítem a külső környezetemre.
Ez most csak az ítélkezésről szól. Mi van még, ami erre rádöbbent?
Hát például, hogy előző kapcsolatban hogy kommunikáltam? Milyen kapcsológombjaim voltak? Mitől kerültem én olyan állapotba, hogy mondjuk kommunikációval romboltam a kapcsolatot? Hogy a szavaim azok nem emelték a másikat, hanem lehúzták. Tehát, hogy mik voltak a kapcsológombok, mik voltak a típusos reakciók, mit lehetett volna máshogy csinálni. Tehát, hogy mi az, amivel én romboltam a kapcsolatot. Vagy mi az, amivel közben én mondjuk esetleg túlságosan alárendelődtem. És hát rengeteg önfejlesztő, irodalom, könyv, előadás, most már mindenféle elérhető.
Igen, de hogy ezek meg sokszor keverednek, szóval nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogyha az összeset bevásárolunk belőlük, aztán elvonulunk és azt olvassuk, mert csomó info összekeveredik meg. Az egy dolog, hogy elsajátítom. Szóval, hogy valahol én azt gondolom, hogy magunkba kéne keresni.
El tud veszni, de azért ezek jó mankók lehetnek. Vannak önismereti képzések, tréningek, és akkor nem tudom, hogy itt most mennyire lehet elmondani, hogy nekünk például egy mobil applikációs programunk van hozzá.
Mobil applikációs program? Mihez?
Igen. A párkapcsolatokhoz.
Na ne.
De ez egy önfejlesztő program.
Jó, egyébként hallottam már erről nyilvánvalóan, most nem akarom eljátszani, hogy nem tudok róla, de arról tényleg nem tudok, hogy ez hogy működik.
Igen.
Szóval, hogy ez meg egy kicsit azért le is döbbent. Na, szóval, hogy...
Ez egy komplett önfejlesztő program, ami több hónapon keresztül a párkapcsolat különböző területeit nézi meg. És akkor van minden területhez egy kis felmérés. A felmérés az arról szól, hogy az adott terület, mondjuk a kommunikáció éppen hogy működik, Aztán utána következik a változtatás. Oké, de akkor hogyan tudok változtatni? Uh-huh. És ehhez háromféle mankót adunk. A fej, ami a gondolatokat, a megértést szimbolizálja, ott előadások színészekkel felvett jelenetek vannak. Van a szív, az pedig abban segít, ugye a szívünkben vannak az érzéseink és a szükségleteink, amiket nem ismerünk, nem ismerjük fel. Tehát van egy ilyen érzelem meg szükséglet térkép, hogy mit is élsz át te, és vajon mit él át a másik. És utána jön a kéz, a cselekvés, ide tartozik maga a kommunikáció is, tehát a viselkedés, a cselekvés. Jó, de akkor mit mondjak? Mit tegyek máshogy? Itt pedig konkrét ajánlások vannak, amiből mindenki kiválaszthatja, hogy mi az, amit ki akar próbálni. És akkor jön egy ilyen tessékkísérlet, ezért rész, próbáld ki ezt, próbáld ki azt, nézd meg, hogy hogy működik, mi az, ami neked beválik. Úgyhogy ez egy ilyen támogató kísérő, több hónapos. Egyébként, hogyha valaki tényleg végigcsinálja, de nem muszáj minden részt végigcsinálni, akkor ez egy 8 hónapos program.
Beszélgetésünk vége felé még annyit árulják erre, hogy amikor vannak ilyen csodálatos ünnepnapok, mint a mai, akkor mivel érdemes egymást meg magunkat meglepni? Szóval, hogy valami, nem tudom, valami jó tippet, hogyha adnál, akkor lehet, hogy az még ma estére sokaknak segíthet.
Hát,
van a virág, oké.
Nem egyszerű, mert igen, én azt mondom, hogy mindenki egy kicsit gondolja végig, hogy a másiknak mi a szeretet nyelve.
Akarom-e a másikat?
Igen, nem csak az, hogy akarom-e, de tételezzük fel, hogy akarom.
Jó, oké.
De hogy mi a másiknak a szeretet nyelve? Minek örülne? És akkor valahogy próbáljam a szeretet nyelvén megszólítani. De az biztos, hogy a személyességnek, én például jobban örülök, és szerintem mindenki, hogyha azt érzem, hogy személyre szabottan nekem szól valami, akár egy kedves üzenet. Állítólag az első Valentin napi üzenet az 1415-ből származik, és most az USA-ban 1 milliárd üzenetet továbbítanak Valentin nap alkalmából.
Kik?
De hogy ezek lehetnek személyre szabott üzenetek.
Ja, hogy unblock, tehát hogy összességében 1 milliárd üzenet cserél gazdát.
Én is olvastam valahol, igen.
Jó.
Igen, Valentin napon, úgyhogy ez azért így meglepő. Szóval próbáljunk valami olyas, ha már üzenünk, vagy üzenetet írunk, vagy akkor ebben legyen egy olyan fajta személyiség, ami tényleg belőlem jön, belőlem fakad, belőlem származik, a másiknak szól, és vagy a másiknak a valódi szeretet nyelvén szólítom meg, és lehet, hogy az ajándéknak örül, és akkor ez legyen az ajándékozás. Lehet, hogy a minőségi időnek örül, és akkor üljünk be valahova, és menjünk el, vagy szerezzek neki, mit tudom én, 2 hét múlva egy olyan jegyet, aminek tudom, hogy örülne. Szóval egy picit figyeljünk a másikra, hogy mi az, aminek ő igazán örülne.
Na, az egy jó kis végszó volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Remélem egyszer, hogy személyesen is találkozunk, és hozol nekünk sok-sok jó tippet, párkapcsolati tanácsot, mint párkapcsolati mentor. Úgyhogy köszönöm szépen, rendelkezésre álltál.
Köszönöm én is, köszönöm szépen.
Fiúk, lányok, dr. Pickó Katalin pszichiáterrel, és ahogy mondtam, párkapcsolati mentorral beszélgettünk, és ugyanennek jegyében, legalábbis hogy ami a dátumot illeti, ennek jegyében folytatjuk a szabadesést a szünet után. Dr. Andrek Andrea szintén pszichológus lesz velünk, szintén ebben a témában, szóval ne menjetek messzire, mert kicsit másképp fogjuk megközelíteni. Ugyanezt itt folytatjuk a szabadesést.